Képzeld el, hogy te egy színházi rendező vagy. Megkaptad egy vadonatúj darabnak a forgatókönyvét, és a te feladatod, hogy az egészet színpadra vidd. Mit teszel? Először nyilván átolvasod a forgatókönyvet, megpróbálod magadban felépíteni a koncepciót, megalkotod a karaktereket, utána castingolsz, szereplőket válogatsz, és amikor megtalálod az általad megfelelőnek gondolt személyeket, akkor kiosztod nekik a szerepeket, azután ők szépen megtanulják, és azután indulhatnak a próbák. Tehát te vagy a rendező, és ahogy ott ülsz a rendezői székben, és zajlanak a próbák, rájössz, hogy nem teljesen jól osztottad ki a szerepeket, úgyhogy átvariálsz egy pár szerepet. Valakitől elveszed, odaadod egy másiknak, az övét egy harmadiknak, a harmadikét egy negyediknek, és aztán zajlanak tovább a próbák. Úgyhogy vannak emberek, akik már két szerepet is tudnak. De aztán megint rájössz, hogy még mindig nem tökéletes, azért tovább cserélgeted a szerepeket, úgyhogy a színészek újabb szerepeket tanulnak meg, és még a felkészülés során vagy hatszor megcsinálod ezt. Úgyhogy a végére sok színész sokféle szerepet tud, és mire elérkezik a premier időpontja, egy kissé zavartak, hogy akkor most mi is lesz. Hát próbálod azért összefésülni a szálakat, de amikor az első előadás elindul, és felgördül a függöny, akkor a színészek nagy izgalmukban és lámpalázukban összecserelik a szerepeket. Úgyhogy van olyan szereplő a darabban, amit egyszerre hárman is akarnak játszani, és van olyan, akire meg nem jut színész. És hát az apróbb bakikat egyre nagyobb bakik követik, míg végül az egész előadás kudarcba fullad, a közönség pedig néz, mert azt hiszi, hogy valami avantgárd darabról van szó, aminek értelme nincsen, csak valamiféle érzést próbál közvetíteni, a mai kaotikus világ érzését. Úgyhogy, amikor vége van az előadásnak, akkor szégyenedben elmenekülsz és elbújdosol a világ végére, és azt mondod, hogy te soha életedben nem fogsz többé színdarabot rendezni. Na hát, eddig az én kis példatörténetem. Nyilván sejthetitek, hogy a színházi világban ilyen nem fordul elő sohasem, nem történik meg, de a való életben mindazonáltal elképzelhető, hogy ilyen dolgok történnek, és tulajdonképpen azért is mondtam el ezt a kis illusztrációt, mert hogy gyakran megtörténik. Amikor összekeverjük a szerepeinket, és nem azt tesszük, amit kellene tennünk, és így az előadás nem túl jóra sikerül. Mi, akik hiszünk Istenben, gyakran elkövetünk egy hibát. Ez a hiba pedig a következő. Istentől várjuk azt, amit nekünk kellene megtennünk, miközben mi akarjuk megtenni azt, amit tőle kellene várnunk. Gondolkodjatok egy kicsit ezen a hibán. Még egyszer elmondom. Tehát tőle várjuk azt, amit nekünk kellene megtennünk, miközben mi akarjuk megtenni, amit tőle kellene várnunk. Én ahogyan gondolkodom az életemen, a kereszténységemben, meg úgy egyáltalán azon, amit látok magam körül, azt ismerem fel, hogy ebbe a hibába gyakran beleesünk. Mi, Istent ismerő emberek, nagyon gyakran beleesünk. Az életünk legkülönbözőbb területein. Istentől várjuk el azokat a dolgokat, amelyeket nekünk kellene megtennünk, és viszont mi akarjuk megtenni azokat a dolgokat, amelyekre csak ő képes, és tőle kellene várnunk. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezen a mai napon ezt a problémát szeretném megvilágítani előttetek, hogy értsük, hogy lássuk, és hogy ennek alapján a saját életünket egy picit meg tudjuk vizsgálni. Arra hívlak ma benneteket, sőt a jövő héten is arra hívnálak benneteket, hogy mindannyian egy picit világítsuk át az életünket. Nézzük meg, hogy a különböző területeken hányadán is állunk a dolgokkal, és figyeljük meg, hogy nem követjük-e el ezt a hibát. És hogyha elkövetjük, akkor próbáljuk tisztázni a szerepeket, és próbáljunk ráállni azokra a felelősségekre, amelyek valóban a mieink. Ma négy fontos területét fogom az életnek megvizsgálni veletek együtt, kifejezetten ennek a hibának a szempontjából. Tudom, hogy ennél sokkal több terület is van, de Ezt a négyet tartottam valami miatt ma fontosnak, és majd látni fogjátok, ahogyan megvizsgáljuk ezt a négy területet, akkor ezzel a módszer világossá válik, úgyhogy remélem, utána már az élet többi területén is ugyanezt a módszert alkalmazva majd rendet tudtok tenni. Tehát még egyszer ismételjük a hibát. Mi is az a tipikus hiba? Gondoljuk végig. Tőle várjuk azt, amit nekünk kellene megtennünk, miközben mi akarjuk megtenni, amit tőle kellene várnunk. Nézzük az első területet, ahol ezt a dolgot megvizsgálhatjuk. Az üdvösség elnyerése. Én azt látom, hogy ezt a bizonyos szerepcserés, szerepzavaros, szerepkevert dolgot nagyon sokan elkövetik, amikor az üdvösségükre gondolnak. Különösen itt Magyarországon, ebben a vallásos keresztény kultúrában sok ember nincs tisztában azzal, hogy mit kell neki tennie az üdvösségéért, és mi az, amit Isten tesz az ő üdvösségéért. Kezdjük először azzal, hogy tisztázzuk, mi is az üdvösség. Ugye az üdvösség szó az nem egy tipikus ilyen hétköznapi kifejezés, ezt ritkán használjuk, ezt kifejezetten a hitünkkel, az Istennel való kapcsolatunk vonatkozásában használjuk. Mit jelent az üdvösség? Erről rengeteget lehetne beszélni, a rendszeres teológiának egész témaköre foglalkozik vele. Én nagyon leegyszerűsítve egy definíciót szeretnék adni rá. Az üdvösség az, amikor megszabadulsz a bűnből és annak a következményeiből, és az örök ítélet helyett az örök életben részesülsz. Tehát az üdvösség az, amikor megszabadulsz a bűnből és annak a következményeiből, és az örök ítélet helyett az örök életben részesülsz. Az üdvösség már itt a földön megváltoztatja az életünket alapjaiban, de igazából akkor teljesedik ki, amikor véget ér a földi életünk, és átlépünk az örökké valóságba. Ugyanis akik üdvösséget nyertek, azok Isten jelenlétébe mehetnek tovább, ami egy nagyszerű dolog. Szeretnéd az üdvösséget? Ki az közületek, aki szeretné az üdvösséget? Reméltem, hogy ezt fogjátok válaszolni, és szeretnétek az üdvösséget. Ha esetleg még nem lenne üdvösséged, akár itt a helyszínen, akár a képernyő előtt, akkor nagyon ajánlom neked, hogy tűzd ki ezt célul, mert a legfontosabb dolog, amire szükséged van, hogy üdvözülj. A kérdés, hogy hogyan szerezhető meg az üdvösség? Szerintetek hogyan szerezhető meg az üdvösség? Tudjátok hogyan? Sehogy. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, az üdvösség nem szerezhető meg. A Biblia azt mondja, hogy mi az üdvösséget nem tudjuk megszerezni. Az Efézusi Levél 2. fejezetének a 8.-9. versében a következőt írja erről a Biblia. Kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Láttam, megijedtetek, amikor azt mondtam, hogy nem szerezhető meg az üdvösség. Nem azt mondtam, hogy nem nyerhető el. Azt mondtam, hogy nem szerezhető meg. Az üdvösség nem szerezhető meg, de elnyerhető. Hogyan? Itt a Biblia beszél erről teljesen világosan, hogy az üdvösség az kegyelemből van. Tehát nincs köze a mi érdemeinkhez. Azt mondja a Biblia, hogy a kegyelem az ajándék. És hogy nem tőlünk van. Tehát semmi köze nincs az üdvösségünknek ahhoz, hogy mi mit csináltunk, hogy mi mire vagyunk képesek, hogy mi mit érdemeltünk ki, vagy mit érdemlünk. Az üdvösség kegyelemből van, az üdvösség ajándék, az üdvösség Istennek a munkája. Mi az, amire szükség van mégis a mi részünkről ahhoz, hogy az üdvösséget elnyerjük? Nézzétek a Biblia verset. Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Akkor valamire mégiscsak szükség van a részünkről, nem? Ajándék, ajándék, Isten adja, de nem kapja meg akárki. Nem nyeri el akárki. Ki az, aki elnyeri ezt az ajándékot? Vagy megkapja? Aki hisz. Tehát az üdvösség elnyerése érdekében nekünk egy dolgot kell tennünk. Mi az egy dolog? Hinnünk. Miben kell hinnünk? Kiben? Jézus Krisztusban. Abban, hogy Jézus Krisztus a testet öltött Isten, aki ártatlanul meghalt a mi bűneinkért, helyettünk, majd feltámadt a halálból, és ezáltal Isten megszabadított bennünket a bűnből és annak következményeiből. Ő szabadított meg bennünket. Mi pedig, hogyha hiszünk ő benne, rábízzuk magunkat, igénybe vesszük ezt a megváltást, akkor Isten nekünk adja ajándékba. Nos, van itt egy probléma, ugyanis ezt a bizonyos hibát, amit az elején felvázoltam, rengetegen elkövetik akkor, amikor az üdvösséget akarják elnyerni vagy megtartani. Mi a hiba? Ők akarják megtenni azt, amit Istentől kellene várniuk, viszont Istentől várják azt, amit nekik kellene megtenniük. Az üdvösség elnyerése szempontjából létezik rossz szereposztás, és létezik jó szereposztás. A rossz szereposztás nagyjából így néz ki. Ha azt gondolom, hogy én vagyok a fáradozó, Isten pedig a jutalmazó. Tehát a rendezői székbe beleültem, és kiosztottam magamnak a fáradozó szerepét, Istenre pedig rátestáltam a jutalmazó szerepét. És játsszuk a darabot. Én fáradozok, ő jutalmaz. Én még jobban fáradozok, ő még jobban jutalmaz. Én kevésbé fáradozok, ő kevésbé jutalmaz. Én vagyok a fáradozó, ő pedig a jutalmazó. Szerintetek rendben van ez így? Nem, ez nincs egy rendben. Amikor valaki ebben a szereposztásban játszik, akkor ő akar megdolgozni az üdvösségéért. Ő akarja kiérdemelni az üdvösséget. Arra gondol, hogy Isten majd mérlegeli a fáradozásomat, és megjutalmaz az üdvösséggel, ha úgy ítéli meg, hogy erre érdemes a fáradozásom. Ezért aztán, akik ezt a szerepet játsszák, nagyon sok mindent ezért tesznek. Ezért járnak Isten tiszteletre, templomba, ezért gyónnak, ezért áldoznak, ezért adakoznak, ezért végzik el a jóvátételi cselekedeteket, ezért csinálnak egy csomó mindent, mert abban bizakodnak, hogy az ő fáradozásukat Isten majd értékelni fogja, és cserébe megjutalmazza őket az üdvösséggel. Csak hogy barátaim, ez rossz szereposztás. Tudjátok, mi lesz a következménye annak, ha valaki ez szerint a szereposztás szerint akarja az üdvösséget elnyerni vagy megtartani? A következménye megfelelési kényszer, stressz, bizalomhiány, görcsösség, félelem Istentől, csalódottság önmagamban, és végső soron egy távolság Isten és én közöttem. Ez lesz az eredménye. Akkor mi a jó szereposztás? Ugyan a Bibliában láttuk, a jó szereposztás így néz ki, én vagyok a hívő, Isten pedig az ajándékozó. Tehát a rendezői székbe beleülök, és magamra vállalom a hívő szerepét. És Istentől pedig elfogadom, hogy ő az ajándékozót szerepét játsza ebben a darabban. Én hiszek Jézus Krisztusban. Csak táplálom a bizalmamat ő benne. Csak erősítem a hitemet, hogy ő megváltott engem, és mindent elvégzett értem, és bízom abban, hogy Isten az üdvösségemet ajándékba adta nekem. Óriási a különbség. Ez a helyes szereposztás. Nézzétek meg, hogy a Biblia mit ír erről. Két bibliai szakaszt hadd mutassak be, ahol nagyon világosan láthatók ezek az elvek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Tehát mindenki bűnös. Mindenki nélkülözi az Isten jelenlétét, dicsőségét az életében. Mi nem tudjuk egymást megváltani, nem tudjuk magunkat sem megszabadítani, mind bűnösök vagyunk. Ezért mit tesz Isten, nézzétek? Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből. Miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által, mert az Isten őt rendelte engesztő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Nézzétek csak, hogy Isten hogyan igazít meg bennünket. Nézzétek a kifejezéseket. Ingyen az ő kegyelméből. Ingyen az azt jelenti, hogy nem kell, nem szabad, és nem is lehet fizetni érte. Tehát Isten ingyen igazít meg minket. Az ő kegyelméből. Mire alapul az ő kegyelme, ami nekünk ingyen van? A megváltásra. Azt mondja, miután megváltotta őket a Jézus Krisztus által, akit engesztelő áldozatul adott azokért, akik hisznek az ő vérében. Tehát Jézus meghalt az én bűneimért. Feltámadta halálból. Legyőzte a bűnt, legyőzte a sátánt, legyőzte az ítéletet. Ezért Isten nekem tudja ajándékozni ingyen az üdvösséget. Nem kell megdolgoznom érte, nem kell fáradoznom érte, csak hinnem, kérnem és elfogadnom. És már is az enyém. A római levél 4. fejezetének az első 5 verse ugyanerről ír. Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Hát mondhatnánk semmit. Ábrahám nem a saját erejéből érte el azt, amit elért. Hanem azt mondja a Biblia, ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Nem azt mondja, hogy cselekedett Ábrahám, hanem azt mondja, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságul. Te melyik szerepet választod, amikor az üdvösségedre gondolsz? A fáradozó szerepet? Vagy a hívő szerepét? Ha fáradozol, akkor tudod, mi lesz a következménye ennek. A megfelelési kényszer, a stressz, a bizalomhiány, a görcsösség, a félelem Istentől, a csalódottság önmagadban, és végül a távolság közte és közted. De ha a helyes szerepet vállalod, és azt mondod, Uram, én csak hiszek, és köszönöm, hogy nekem adod ajándékba az üdvösséget, akkor mi lesz ennek a következménye? Biztonságérzet, mert nem rajtad múlik. Öröm, mert felszabadultál tesz. Hála, mert felfogtad, hogy milyen nagy dolgot kaptál. Szeretet, mert érzed, hogy szeret az Isten, és te is tudod szeretni őt. Szabad viszonzás. Amikor teszel valamit Istenért, nem azért teszel, mert félsz, vagy ki akarsz érdemelni valamit, hanem azért, mert csak viszonozni akarod azt a nagy ajándékot, amit tőle kaptál. Akkor ennek a gyümölcse a bizalom lesz, és végsősoron a közelség közted és Isten között. Tehát az üdvösségemmel kapcsolatosan mi az én feladatom? Hogy higgyek. Hogy higgy. Hogy bíz. És Isten a többit elvégezte, és neked adja. Tehát az üdvösség nem jutalom, hanem ajándék. Ezt az egyszerű mondatot nagyon jó lenne, hogyha örökre megjegyeznénk. Az üdvösség nem jutalom, hanem ajándék. Mondjuk együtt. Az üdvösség nem jutalom, hanem ajándék. Még egyszer. Az üdvösség nem jutalom, hanem ajándék. Amikor az üdvösségedre gondolsz, ezen gondolkodsz, akkor jusson eszedbe mindig, hogy az nem jutalom, amit a fáradozásaidért kaptál, hanem ez ajándék, amit a hited miatt adott neked Isten. Menjünk tovább, és nézzünk meg egy második területet is, ahol ezt a bizonyos hibát hajlamosak vagyunk elkövetni. Emlékeztek még, mi volt a hiba? Vessetek rá egy pillantást. Tőle várjuk azt, amit nekünk kellene megtennünk, miközben mi akarjuk megtenni, amit tőle kellene várnunk. A második területe az életünknek, ahol ezt a hibát gyakorta elkövetjük, az emberi kapcsolatainknak a területe. És ez rendkívül gyakorlatias. Ez már nem a hitünkről szól, nem az Istennel való kapcsolatunkról, hanem ez a mindennapi életünkről, az emberekkel való kapcsolatainkról. És ahogy gondolkodtam rajta, és magamon is, arra felismerésre jutottam, hogy bizony ezt a hibát sokszor elkövettem már, és hajlamos vagyok ma is elkövetni. Nézzétek, hogy mit ír a Biblia a római levél 12. fejezetének a 18. versében. Azt mondja nekünk, hogy ha lehetséges, amennyiben tőletek függ, vagy egy másik fordítás szerint, amennyiben rajtatok áll, Minden emberrel békében éljetek. Mi Isten terve számunkra az emberi kapcsolatainkban? A békesség. Hogy harmóniában éljünk egymással, hogy harmóniában élj a házastársaddal, hogy békében élj a gyermekeiddel, a szüleiddel, a szomszédaiddal, a munkatársaiddal, a rokonaiddal, családtagjaiddal, a gyülekezeti testvéreiddel. Isten azt akarja, hogy békében éljünk. Ennek a rövid bibliabersnek van egy tanulsága, a tanulság pedig a következő. Az emberi kapcsolatokban van, ami tőlünk függ, rajtunk áll, és van, ami nem. Mert különben nem mondaná, hogy amennyiben tőletek függ, éljetek békességben az emberekkel. Tehát az emberi kapcsolatainkban van, ami tőlünk függ, ami rajtunk áll, és van, ami nem, hanem a többi emberen vagy Istenen. Tehát itt is tisztáznunk kell a szerepeket. És fel kell ismernünk azt, hogy mi az én részem egy emberi kapcsolatban, és mi az Isten része egy emberi kapcsolatban. Nézzük a jó szereposztást. Kíváncsiak vagytok? Most kezdem a jóval. Az előbb a rosszal kezdtem, most kezdem a jóval. Mi a jó szereposztást? Nagyon leegyszerűsítve, a jó szereposztás a következő, hogy az emberi kapcsolataimban én vagyok a vető, Isten pedig a formáló. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az én szerepem, hogy vessek az emberi kapcsolataimba. Istennek pedig az a feladata, idézőjelben, hogy formálja az emberi kapcsolataimat. Hogy formálja a velem kapcsolatban lévő emberek szívét annak nyomán is, amit én vetek az életükbe. Tehát én vetek, Isten pedig formálja. A kérdés, hogy mit kell vetnünk a kapcsolatainkba. És most gondolj a házastársadra, a nem tudom, a barátodra, testvéredre, gyerekedre, szülődre, bárkire, az emberi kapcsolataidba. Mit kell vetnünk az emberi kapcsolatainkba? Hadd soroljak fel egy néhány dolgot, amiről a Biblia beszél. A kapcsolataimba először is vetnem kell szeretetet. Azután vetnem kell odafigyelést. Odafigyelek azokra, akikkel kapcsolatban vagyok. Vetnem kell megértést. Nem csak odafigyelek, hanem próbálom bele is helyezni magamat az ő bőrükbe. Megértést. Kell vetnem az emberi kapcsolataimba türelmet. Igen. Kell vetnem az emberi kapcsolataimba megbocsátást. Kell vetnem az emberi kapcsolataimba szívességeket. Kell vetnem az emberi kapcsolataimba segítséget. Áldozatvállalást. És van még egy fontos dolog, amit vetnem kell az emberi kapcsolataimba. Tudjátok mi az? Önkorrekciót. Akkor magamat korrigálom. Ezeket a dolgokat kell vetnem az emberi kapcsolataimba. Miközben ezeket vetem, kérem Istent, vagy egyszerűen csak rábízom, hogy ő pedig formálja az embereket körülöttem. Látjátok a szerepkülönbséget? Én vetem ezeket a dolgokat, Isten pedig formálja őket. Ez a jó szereposztás. Azonban nagyon sokszor mi ezt összezagyváljuk. Eltévesztjük a szerepeket. Mi csinálunk? Hát, először is nem vetek a kapcsolataimba, viszont elvárom Istentől, hogy formálja őket. Gondolj akárkire is, akivel esetleg konfliktusod van, vagy mit tudom én, vagy akivel együtt élsz, aki körülötted van, bárki. Gondolj rá, te nem vetsz bele, nem vetsz szeretetet, felsorolom, hogy miket mondtam, nem veted a szeretetet, nem veted az odafigyelést, nem veted a megértést, a türelmet, a megbocsátást, nem veted a szívességeket, a segítséget, az áldozatvállalást, nem vetsz önkorrekciót, viszont Istentől elvárnád, hogy ő megformálja. Uram, miért nem csinálsz már valamit a gyerekemmel? Uram, hát az asszony, csinálj már vele valamit, könyörgöm már. 3 órája bőítölök érte. Vagy fordítva. Szóval piszkosul imádkozol, és kéred Istent, hogy de formálja már, de elfelejted, hogy neked is van szereped ebben a darabban. Neked kellene vetned. Szóval ez az egyik hiba, amikor a szerepeket összekeverjük. Egy másik rossz szereposztás az emberi kapcsolatainkban, amikor én formálni akarom őket, de nem vetek bele. Azaz, átveszem Istennek a szerepét. Én formálni akarom az asszonyt, a gyereket, a szomszédot, a kollégát, a gyülekezeti testvéremet, akárkicsodát, gipszjakabot. Én formálni akarom, azt akarom vele csinálni, ami Istennek a feladata. Hogyan akarom formálni, ha formálni akarom? Elvárásokkal. Követelőzéssel. Haraggal. Indulattal. Manipulációval. Szóval én formálni akarom őket. De az nem az én feladatom. Az én feladatom az, hogy vessek. Szóval formálni akarom az embereket magam körül ezekkel a dolgokkal, de közben nem vetek beléjük. De kedves barátaim, a szereposztás nem így jó. Tudjátok, milyen áldott dolog az, amikor mi csak vetünk, és nem akarjuk őket formálni. Csak vetünk, és hagyjuk, hogy Isten formálja őket. Nem csak várjuk, hogy Isten formálja vetés nélkül, és nem mi akarjuk formálni őket vetés nélkül, hanem szépen elfoglaljuk a magunk szerepét, azt szorgalmasan csináljuk, és meghagyjuk Istennek, hogy ő is végezze, játssza maga szerepét. Ámen. És ezt most nem akarom részletezni, de magamnak kiírtam, de az idő rövidsége miatt rátok bízom. Ezt alkalmazzátok a szülő-gyerek kapcsolatotokra, akármelyik oldalon is álltok. Alkalmazzátok a házastársi kapcsolataitokra, akármelyik fél is legyetek. Alkalmazzátok a párválasztás kérdésére. Na, erről csak egy pár szót. A párválasztásban is meg kell, hogy legyen a helyes szereposztás. Hogyha szeretnél társat magadnak, akkor nem elegendő, hogy imádkozol érte. Uram, küldj nekem egy társat. Itt ülök már 15 éve ebbe a szobába. Küldj valakit nekem. Nem elég, hogy csak imádkozol érted. Még három dolgot kell tenned. Egy, ismerkedj. Most úgy mégse fogsz tudni társat találni, ha nem ismerkedsz. Kettő, tartsd magad az ismerkedés közben az isteni útmutatáshoz és értékrendhez a témában. És ne lépj túl azon. Mert akkor össze fognak kavarodni a dolgok. A negyedik, hogy változz, ha szükséges. Bocsánat, ne haragudj, nem akarok megbántani, de lehet, hogy azért nem találtál még társat, mert változnod kell. Csak halka mondom. Szóval imádkozz, ismerkedj, tartsd meg az Isten által adott értékrendet, útmutatást a témában, és változz, ha szükséges. De ne csak az egyiket csináld, hanem mindegyiket. Ne csak imádkozz otthon, stb., hanem tedd mindet. Az Isten része ebben a folyamatban, hogy jelzéseket adjon neked, és hogy vezessen ezen a területen, és formáljon. Ha érdekel ez a téma bővebben, akkor nézd meg az interneten, a Hogyan találhatom meg a társam, vagy a Segítség, szingli vagyok című üzeneteimet, ott részletesebben is hallhatsz erről. Szóval, nézzük a szereposztást. Ami a rend, ami a helyén való, ami a jó, ami szép, jó előadást eredményez az, amikor én vetek, Isten pedig formál. És mindannyiunk a maga szerepét játsza. Itt is van egy egyszerű mondat, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Így hangzik, hogy a formálás Isten dolga, a vetés az enyém. Mondjuk együtt. A formálás Isten dolga, a vetés az enyém. Még egyszer. A formálás Isten dolga, a vetés az enyém. Figyeljetek ide. Ó, ha csak ezt az egy dolgot megértenénk. Sejtitek, érzitek, hogy ez az apró hiba? Mennyire vakvágányra visz dolgokat? Mennyire összekuszál? És még csak két területről beszéltünk. Na nézzünk gyorsan egy harmadikat is. A harmadik terület, ahol megvizsgáljuk ezt a problémát, az az anyagi életünk. Mi is volt a hiba? Nem mondom el, csak vessetek rá egy pillantást. Miért beszélek az anyagi életünkről? Azért, mert itt a Földön, ha tetszik, ha nem, az anyagiak bizony igen fontos szerepet játszanak. Egyetértetek ezzel? hogy milyen anyagi helyzetben vagyunk, hogy a fizikai szükségleteink hogyan töltődnek be. Ezen a területen is felléphet a hiba. A Korintusi második levél 9. fejezetének a 8. verse a következőt írja. Figyeljétek meg, hogy ezen bibliavers szerint mire van szükség ahhoz, hogy a szükségeink be legyenek töltve és bővölködő életet éljünk. Jó, ez a kérdés. Azt írja itt a Biblia. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Ugye milyen biztató ez az ige? Az Istennek van hatalma, dicsőség neki. Mit mond a Biblia, hogy mire van szükség, vagy mi eredményezi az életünkben a szükségeink betöltését és az anyagi természetű bővölködést? Nézzétek csak meg! Dehogy is, no, nézd meg. Nem a jó cselekedetek, azt mondja, hogy Isten hatalma és kegyelme. Isten kegyelme. Ó, dicsőség az Úrnak. Hát kegyelemből van a szükségeink betöltése is, mondja a Biblia, és a bővölködés. Tehát az érdemeimtől függetlenül Isten jó indulatából. Úgyhogy ezen igén felbuzdulva mondhatom, nincs is más dolgom, mint hogy imádkozzam, bízzam Isten kegyelmében, és aztán nem is kell semmi más csinálnom. És minden dől a lé majd. Így van? Nem így van. Akkor nem elég csak Isten kegyelme? Hát ezek szerint nem pont így működik. Igen, minden Isten jó indulatából van, de Isten partnerségre hívott el bennünket. És nekünk is van szerepünk ebben az előadásban. Nem csak neki. Figyeljetek! Az, hogy Isten kegyelmében vagyunk, nem teszi szükségtelenné, hogy felelős és aktív életet éljünk. Még egyszer mondom, olyan fontos is ez a mondat, hogy ki is vetítettem. Tehát az, hogy Isten kegyelmében vagyunk, nem teszi szükségtelenné, hogy felelős és aktív életet éljünk. Egyet tudtok ezzel érteni? Ez az egészséges. Ez a kiegyensúlyozott szemléletmód. Nem az, hogy imádkozom csak, amúgy egy tróger, lusta, trehány disznó vagyok, aki nem dolgozik, aki nem tanul, aki csak málna szörpöt issza egész nap, és nyomkodja a mobiltelefonját, hanem aktív és felelős életet élek, miközben Isten kegyelmében bízom, természetesen. Hogyha térjünk vissza egy picit az előző Biblia vershez, ugye, ami Isten hatalmáról és kegyelméről beszél. Szeretném az első három szóra felhívni a figyelmeteket, amit pirossal kiemeltem. Nézzétek csak! Úgy kezdődik ez a Biblia vers, hogy az Istennek pedig. Az Istennek pedig. Ez a három szó, egész pontosan a harmadik, ez a pedig szó, arra irányítja rá a figyelmünket, hogy van ennek a dolognak előzménye. Igaz? Az Istennek pedig. Tehát valamit írt előtte Pál. Kíváncsiak vagytok, hogy mit? A mi részünkről ír Pál az előző két Biblia versben. Így hangzik az, amit ott olvasunk. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is aradt, és aki bőven vett, bőven is aradt. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok. Nézzétek csak, miről ül az első két vers. A mi szerepünkről. Mi a mi szerepünk? Hogy vessünk. Az anyagi életünkbe is vetnünk kell. Ez a mi szerepünk. Az Isten szerepe pedig az, hogy gondot visel rólunk, és az ő kegyelméből megállt bennünket. De nem helyén való várni az Isten gondoskodását és kegyelmét úgy, hogy nem vetünk az anyagi életünkbe. Azt mondja itt a Biblia, hogy aki bőven vett, bőven is aradt, aki szűken vett, szűken is aradt. Ennek a mondatnak többek között az egyik üzenete az, hogy az aratásunkat meghatározza a vetésünk. Amit és ahogyan vetünk az anyagi dolgokban, ahhoz mérten fogunk majd aratni is. Ha szűken vetünk, szűken fogunk aratni. Ha bőven vetünk, bőven fogunk aratni. Szeretném itt megjegyezni egy fontos dolgot, hogy itt nem kiérdemlésről beszél a Biblia, hanem együttműködésről. Nem kiérdemlésről, hanem együttműködésről. Visszatérve a vetéshez, hogy a vetés az véleményem szerint, és a Biblia teljes tanítását figyelembe véve nem csak az adakozást jelenti. Az anyagi életemben nem csak úgy tudok vetni, hogy adakozok, hanem sok egyéb más dolgot is tudok vetni az anyagi életemben, egy csomó mindent. Nyilván az életünk során folyamatosan tanulunk és okulunk ezen a területen, és felismerjük, hogy mi mindent kell még vetnünk az életünkbe az anyagiak területén ahhoz, hogy aratni tudjunk, de csak hadd említsek egy néhány dolgot. Az első dolog például, amit el kell vetnünk az anyagi életünkbe, tudjátok mi? A munka. A munka. Azt írja az Új Szövetség, a kegyelem írása, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyik. Tehát az első dolog, amit vetnünk kell az anyagi életünkbe, az a munka. Mégpedig a legjobb tudásunk szerint elvégzett, szorgalmas, becsületes munka. Minden munkásnak, vállalkozónak azt javaslom, hogy legyen két fontos jelszava. Egy, minőség, kettő, becsületesség. Legyél szorgalmas, dolgozz, nyújtsd a tölhetelhető legtöbbet, és legyél becsületes. Ez a két dolog nagy hiányzik a mai világban. A minőség és a becsület. De ezen kívül még van más dolgok is, amelyeket vetnünk kell az anyagi életünkbe. Például a hálaadás. Például a megelégedettség. Aztán a tisztesség. Aztán a mértékletesség. Azután a takarékoskodás, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ezeket a dolgokat mind szükséges elvetnünk az anyagi életünkbe, mert aki bőven veti ezeket, az bőven fog aratni természetesen az Isten kegyelméből. Egyszer, amikor ezt a témakört tanulmányoztam a Bibliában, hogy mit mond a Biblia az anyagi életünkkel kapcsolatosan, hogy előre tudjunk haladni és bővölködni tudjunk, akkor 33 isteni tanácsot gyűjtöttem össze. 33-at! Ne aggódjatok, nem fogom elmondani. Ha érdekel benneteket, nézzétek meg azt a provokatív című tanításomat az interneten, hogy hogyan gazdagodhatnék meg, ez a címe. Ne féljetek, egy nagyon kiegyensúlyozott és egészséges tanítás, de abban felsorolom mind a 33 tanácsot. Abban az időben még hosszabb prédikációkat mondtam, de ha van időtök rá, akár több szakaszba is megnézhetitek. Szóval, létezik egy rossz szereposztás az anyagi életünkkel kapcsolatosan. A rossz szereposztás így néz ki, hogy én csak imádkozom, Isten pedig megáld az ő kegyelméből. Hát ez nagyon kegyesen hangzik, nem? Nagyon szellemi, de nem biblikus. És nem helyes, és nem így működik. Van, amikor Isten megteszi az ő kegyelméből tényleg. De nem erre akar nevelni bennünket. Mi a helyes szereposztás? A helyes szereposztás így fest, hogy Isten kegyelmében bízva aktív és felelős életet élek, miközben Isten támogat és gondot visel rólam. Ámen? Ez a helyes szereposztás. Menjünk gyorsan tovább, mert van még egy negyedik terület is, amire szeretnék kitérni, de erre már csak nagyon röviden. Ez a negyedik terület, ahol ezt a bizonyos hibát el tudjuk követni, ez a szolgálat területe. Mi is volt a hiba? Nem fogom elmondani, csak vessetek rá egy pillantást. Ez a hiba. Hogyan követhetjük el ezt a hibát a szolgálat területén? Na most a módszertant már ismeritek, gondolkodjunk egy kicsit közösen, ha tudunk. Mi lehet a rossz szereposztás a szolgálat vonatkozásában? Segítsek. Hát mi imádkozunk. Uram, szólítsd meg az embereket, hívd el őket, add, hogy megtérjenek. És kérlek, Uram, hogy építsd a gyülekezetet. És kérlek, Uram, hogy építsd fel az embereket, és juttasd őket érettségre. És te tanítsd őket, és te tanácsold őket, és te áld meg őket, és bátorítsd őket, Uram. És imádkozok bőszen egyedül, imádkozunk bőszen együtt, hatalmas ima összejöveteleket tartunk, hogy az Úr végezze a maga munkáját. És ámen. és más egyebet nem teszünk. Nos, ez a rossz szereposztás. Amikor mi csak imádkozunk, majd Isten elvégzi. Ez annyira kegyesen hangzik, nem? Testvérek, mi csak imádkozzunk. Az Úr meg majd elvégzi. De nem ez a helyes szereposztás. A helyes szereposztás az úgy fest, hogy mi tesszük aktívan mindazt a szolgálatban, amit Isten ránk bízott, aszerint, amit kaptunk tőle, tudva, hogy az érdemi munkát ő végzi el. Az érdemi munkát valóban ő végzi el. De nekünk tennünk kell azt, amit ránk bízott. Nem elegendő csak imádkozni, hanem kapcsolatokat kell építenünk. Nem elegendő csak imádkozni, hanem meg kell osztanunk a jó hírt. Beszélnünk kell Jézusról. Nem elég imádkozni csak az új hívőkért, hanem időt kell rájuk szánni és beléjük fektetni. Nem elég csak imádkozni a gyülekezetért, hanem tennünk kell azért, hogy a gyülekezet növekedjen. Értitek? Nem elég csak imádkozni, hanem kell tervezni és kell cselekedni. Aszerint, amit mindannyian egyenként kaptunk Istentől. Három bibliaverset hadd mutassak csak meg, ami ezt támasztja alá. Korintusi első levél 3. fejezet 5. 6. vers azt írja. Kiki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én így, te úgy. Egyik így, másik úgy. Én ültettem, írja Pál, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Nos, itt van a helyes szereposztás. Én ültetek, Apollós öntöz, te gyomlálsz, a harmadik, negyedik metszeget, az ötödik szüretel, mit tudom én, trágyáz. De a növekedést az Isten adja. Mind a kettő szükséges, barátaim. Az Isten hogy adja a növekedést, ha mi nem öntözünk, és nem plantálunk, és nem csináljuk azzal a növénykével, amit kell? De mi hiába csináljuk a növénykével azt, amit kell, ha Isten nem adja a növekedést. Szóval ennek a kettőnek együtt kell működnie. János 15:26-ban azt mondta Jézus, még a megváltás előtt, amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonságot én rólam. Dicsőség neked, Uram! Elküldöd a Szent Szellemet, és ő fog bizonságot tenni te róla. De jó! Én csak itthon imádkozom, és nézem a tévét közbe. És te pedig bizonságot teszel, és a Szent Szellem pedig bizonságot tesz rólad. Csak hogy Jézus nem hagyta abba a mondatot ezen a ponton, hanem folytatta. Azt mondta, de ti is bizonságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok, akkor most ki tesz bizonságot? Mi? Meg a Szent Szellem. A Szent Szellem és mi? Karöltve. Együtt. Mint egy klassz csapat. Az apostolok ennek szellemében tették azt, amit tettek, és a Márk 16:20-ban azt írja róla a Biblia. Azok pedig elmentek, ez már a feltámadás után, Jézus mennybe menetele után történt, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Látjátok megint az együttműködést. Ők hirdették az igét, az Úr pedig együtt működött velük az ő isteni hatalmával. Nos, itt van ez a bizonyos hiba. Tőle várjuk azt, amit nekünk kellene megtennünk, miközben mi akarjuk megtenni, amit tőle kellene várnunk. Barátaim, ne akarjuk azt tenni, ami Isten feladata. Ne akarjunk a jövőbe látni. Ne akarjunk mi ott manipulálni, nem tudom micsoda. Bízzunk ő benne. Hagyjuk, hogy ő végezze a maga vállalását. Mi pedig tegyük azt, ami a mi feladatunk. Úgyhogy ezen a vasárnapon szeretném, hogyha beleülnél a rendezői székbe. Gyere, foglalj helyet, te egy színész rendező vagy. A darab címe, amit meg kell rendezned, így szól, az én életem, azaz a tiéd. Egy két főszereplős darabról van szó, amelyben te is játszol. Az egyik főszereplő te vagy, a másik főszereplő Isten. Ezennel felkérlek rá, hogy az életed említett területein, és az összes többi nem említett, de szükséges területén oszd ki a szerepeket. Gondold végig, mérlegeld és döntsd el, hogy kinek milyen szerepet szánsz. Ki mit fog csinálni, kinek mi lesz a feladata is, kire milyen felelősséget bízol. Te mit fogsz tenni, és Istentől mit vársz. A módszertant már ismered. Tisztázd a szerepeket, azután állj bele és tedd, ami a tiéd, és hagyd Istenre, ami az övé. Az egész üzenetemnek a lényege egy mondatban így hangzik. Tedd meg azt, ami a te szereped, és hagyd Istenre, ami az övé. Tedd meg azt, ami a te szereped, és hagyd Istenre azt, ami az övé. Amen. Sikeres előadást kívánok. Most pedig gyertek és imádkozzunk. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, mennyei édesapánk, urunk, megváltunk, pártfogunk, hogy te nem robotokká teremtettél bennünket, akik ész nélkül csináljuk csak azt, amit belénk programoztak. És nem is magatehetetlen csecsemőkké akarsz bennünket tenni, akik helyett mindent meg kell csinálni. Köszönjük, hogy arra hívtál el, arra választottál ki, arra mentettél meg, hogy megtisztulva, felnövekedve, bölcsességre jutva, érettségre jutva a te partnerei tudjunk lenni, hogy részes társaid legyünk az uralkodásban, ebben a földi életben, és azután majd az eljövendő világban is. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a megtiszteltetést, és tényleg most, ahogy ezt végig gondoljuk, akkor el kell ismernünk, hogy ha gyakran elkövetjük ezt a hibát, hogy tőled várunk olyan dolgokat, amelyeket nekünk kellene megtennünk, és közben pedig mi akarunk olyan dolgokat megtenni, amit csak te tudsz, és amit tőled kellene várnunk. Segíts nekünk, Urunk, hogy tudjunk rendet rakni a fejünkben, a szívünkben. Tudjunk benned bízni, hagyni téged munkálkodni, ugyanakkor megtenni azt, ami a mi részünk. Kérlek Istenem, hogy most és a jövő héten segíts, hogy ezt tudjuk átgondolni. És hogy tudjunk tisztázni olyan dolgokat, amelyeket tisztáznunk kell. Olyan nagyszerű, hogy így élhetjük az életünket. Olyan jó, hogy a te munkatársaid lehetünk, a te partnereid. Istenem, ahogy ebbe belegondolok, ez úgy felvillanyoz, hogy milyen jó, hogy így élhetem az életemet. Köszönjük a te tanításodat. Amen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.